Szent Lecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből. Testvéreim, imádságainkban megemlékezünk rólatok, és szüntelenül gondolunk Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre, áldozatos szeretetetekre, és Urunkba, Jézus Krisztusba vetett szilárd reményetekre. Testvéreim, kiket az Úr szeret, jól tudjátok, hogy választottak vagytok, hiszen az evangéliumot nem csak szóval hirdettük köztetek, hanem erővel, szent lélekkel és mélységes meggyőződéssel. Mindnyájan tudjátok, hogy hogyan viselkedtünk körötökben a ti szolgálatotokra. Istenbe vetett hitetek mindenütt ismerté vált, ezért nem is kell róla beszélnünk. Az emberek maguktól mondják el, hogyan fogadtatok minket, hogyan fordultatok a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből fiát, Jézust, akit a halálból feltámasztott, s aki megment minket az eljövendő haragtól. Ez az Isten igéje.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Elzárjátok a mennyek országába vezető utat az emberek elől. Ti magatok nem mentek be oda, és azokat sem engeditek oda jutni, akik beszeretnének menni. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tengert és száraz földet bejártok, hogy egyetlen pogány megtérítsetek, és ha megtért, a kárhozat fiává teszitek, kétszer te inkább, mint magatokat. Jaj nektek, vakvezetők! Azt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, az semmi. Ha azonban a templom aranyára esküszik, az kötelez. Ti esztelenek és vakok. Hát mi nagyobb, az arany, vagy a templom, amely megszenteli az aranyat? Továbbá azt mondjátok, ha valaki az oltárra esküszik, az semmi. De ha a rajta levő áldozati ajándékra esküszik, az kötelez. Ti vakok, hát mi nagyobb, az áldozati ajándék, vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltárra esküszik, az esküszik az oltárra és mindarra, ami rajta van. Aki a templomra esküszik, az esküszik a templomra és arra, aki ott lakik. Végül, aki az égre esküszik, az az Isten trónjára esküszik, és arra, aki a trónon ül. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Szent Máté evangéliumának 23. fejezete nehéz helyzetbe hozza az igehirdetőt, akinek az a feladata, hogy hallgatói számára érthetővé tegye, életükhöz közel vigye, és mindennapi gondjaik között eligazító üzenetet fogalmazzon meg belőle számukra. Pontosabban, hogy a hallgatók maguk fogalmazhassák meg Isten nekik szóló üzenetét, miután meghallgatták Isten szavát. A II. Vatikáni zsinat által elrendelt liturgikus reform úgy határozta meg a hétköznapi szentmiség evangéliumainak olvasási rendjét, hogy a 4 evangéliumot folyamatosan olvassuk a következőképpen. A karácsony utáni évközi idő 9 hetében Szent Márk evangéliumát olvassuk. A húsvét utáni évközi idő első 12 hetében Szent Máté evangéliumát, Majd az adventig hátralevő 12 hétben Szent Lukács evangéliumát. Szent János evangéliumát pedig a húsvéti időben a Szent 50 napban olvassuk. A folyamatos olvasás következtében Szent Máté evangéliumának mai 23. fejezete így 4 napra felosztva kerül olvasásra. Az elmúlt szombaton volt soron a fejezet első bevezető része, amelyben Jézus az őt hallgató sokasághoz és tanítványaihoz beszél, és figyelmezteti őket, határozottan fölhívja figyelmüket az írástudók és a farizeusok bűnös magatartására, negatív szerepére Izrael népének, Jézus kortársainak életében. Majd a továbbiakban határozottan óvja hallgatóit rossz példájuk követésétől. Ezt mondja, Mózes tanító székében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. A 23. második fejezet második részében, amely a ma hallott evangéliummal kezdődik, Jézus mintegy vádbeszédét fogalmazza meg az írástudókkal és a farizeusokkal szemben. Nem egyszerűen róluk beszél, mint bevezető szavaiban, hanem őket magukat szólítja meg, és mondja el nekik megsemmisítő kritikáját. És pedig úgy, hogy 7-szer kiáltja oda nekik, jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok. Jézus keserűségét és méltatlankodását foglalja össze az a 7 vád, amellyel a korabeli hivatalos zsidóság az úgynevezett elit legtekintélyesebb rétegének kirívó hibáit fogalmazza meg. Mondhatnánk úgy is, hogy ennek az elitnek megbocsáthatatlan bűneit sorolja föl, kímélet nélkül. A 7 jajból ma 3-at olvastunk. Ezek a jajok mind úgy hangzanak, mint egy gyógyíthatatlan betegség diagnózisának tünetei. S a bűnösökkel végtelenül irgalmas Jézus az írástudók és a farizeusok esetében egyszerűen nem talál olyan fogódzót, amely mentségükre szolgálhatna. Azért mondtam a legelején, hogy ez a 23. fejezet nehéz helyzetbe hozza az ige hirdetőt, mert még Jézus szenvedés története sem annyira lehangolóan szomorú, mint Jézusnak ez a vádbeszéde, amelyben, mint mondtam, nem találunk egyetlen reménykeltő mozzanatot sem. Igen, de hogyan lesz ez az evangélium jó hír, örömhír, amelyből bátorítás, bíztatást és reményt olvashatunk ki? Remélem a végére kiderül. Úgy látszik, hogy bizonyos végső helyzetekben Jézus olykor szükségesnek látta, hogy szinte a kíméletlenségig kemény szavakkal forduljon azokhoz, akik megátalkodott ellenállással hallgatták, és egyre elszántabban szembefordultak vele Isten küldöttével. Igen, ezek az írástudók és farizeusok szigorú külső vallásosságuk ellenére szemben álltak Isten törvényével is, amelyre pedig annyit hivatkoztak. Éppen Jézussal való kérlelhetetlen szembenállásuk mutatta, hogy Isten törvényével a mózesi törvénnyel is szembefordultak. és erre már nincsen észszerű magyarázat. Lelki világuk, valljuk meg, számunkra egyszerűen érthetetlen és megmagyarázhatatlan. A hétszeres jaj nektek Jézus ajkán kemény ítéletet jelent. Vajon miért tartotta fontosnak az Úr, hogy ezt a keserű és végletes kifejezést, a jaj nektek kifejezést használja az írástudókkal és a farizeusokkal szemben, a változás, a megtérés reménye nélkül? Az írástudók és a farizeusok voltak azok, akik, mint népük legtekintélyesebb vallási vezetője, hallatlan befolyással voltak a rájuk figyelő, sok-sok egyszerű, tanulatlan és vallásilag is műveletlen kortársukra. Ez a hatalom, ez a befolyás helyzetükből, vallási és társadalmi szerepükből származott, önmagában tehát nem volt rossz. De a rosszul használt lelki befolyásolás már nem menthető bűn Istennel és az embertársakkal szemben is. Számunkra is figyelmeztetést hordoz Jézus ítélete. Ugyanis a magunk lelki magatartásával és külső példájával mi is befolyásoljuk mások életét, fejlődését és így sorsát. Azokért tudnélik, akik ránk hallgatnak, akik hozzánk igazodnak, vagy akik egyszerűen ránk vannak bízva. Elsősorban szülők, nevelők, tanítók, tanárok, hitoktatók és lelkipásztorok számára komoly figyelmeztetés ez. Egyszer majd a ránk bízottakról is számot kell adnunk, mert mi irányítottuk, vagy éppen nem irányítottuk, vagy épp Isten ments azt mondani, hogy rosszul irányítottuk, tragikus esetben tévútra vezettük őket. A lelki ismeret vizsgálatot mindenképpen mindegyikünknek el kell végeznünk, és adott esetben, amennyire egyáltalán ez lehetséges, a korrekciót, a jóvátételt is vállalnunk kell. A farizeusok és írástudók első bűne tehát az volt, hogy rosszul használták föl lelki befolyásukat, hatalmukat. Másik bűnük az volt, hogy jámborságukkal csak önzésüket palástolták, amellyel kihasználták a gyengék, a kicsinyek, az egyszerűek tehetetlenségét. Ezzel függött össze térítő tevékenységük, amellyel kívülállókat, azaz pogányokat a maguk hitének akartak megnyerni. Ennek a térítő tevékenységnek az eredményességét jelentették az úgynevezett prozeliták, akiket a Szentírás az istenfélők kifejezéssel jelöl. Azokról a pogányokról van szó, akik nem tértek át teljesen a zsidóságra, de elfogadták a zsidó egyisten hitet, és megtartották a mózesi törvény kötelezettségeinek egy részét. Erre a szemléletmódra, amely a farizeusokat és az írástudókat jellemezte, a statisztikai gondolkodás, a számuk bűvölete a jellemző. Valljuk meg, minket is megkísért, sőt, folytonos kísértést jelent az, hogy kitartóan számoljuk és mérjük a misére járók és az áldozók számát, a körmeneteken résztvevők sokaságát, vagy éppen a befolyó adományok a persejpénz nagyságát, ingadozását vasárnapról vasárnapra. Mint egykori plébános, én magam is jól ismerem ezt a gondot, ami jó esetben nem hiba, esetleg éppen a lelkipásztori felelősséget és gondosságot jelenti, de bizony könnyen túlzásba esik a számok bűvületébe. Ám ettől a jobbik formájától ez a magatartás még nem lesz farizeusi. De elsősorban nem az Isten ügyében sürgölődők számbeli erejével, hanem a Krisztushoz tartozók hiteles keresztény életével hat az evangélium a világban. Jézus azért óv bennünket a farizeusi gondolkodásmódtól, az írástudók mentalitásától, hogy az egyenes, a hiteles, az életünkkel hitelesített vallásosságra sarkaljon minket. Ugyanis csak ez a hiteles evangéliumi vallásosság képes meggyőzően tanúskodni a keresztény élet és az egyházias hit mindenkor érvényes igazságáról. Amen.
Lelkiségi óránkban Szikszai Sándor atya magyarázta a nap evangéliumát.